Kedves hallgatók, ez itt a Szolgál Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Nos, Isten hozott mindenkit ma este, ez itt a Szolgál Papnak Budapesten. Azt szeretném megkérdezni, ki az, aki először van ilyen alkalmon, nyújtsa fel a kezét, hogy lássuk. Elég sokan, üdvözlünk
mindenkit.
Azt szeretném megkérdezni, hogy aki nem beszél, aki nem itt kínül és beszélget, vagy aki nem fogyaszt, az legyen szíves a maszkot feltenni a beszélgetés során. Majd lehet kérdezni, és amikor ti kérdeztek, akkor le tudjátok venni a maszkot, úgyhogy ez is egy motiváció lesz, hogy kérdezzetek. Úgyhogy én azzal kezdeném, hogy röviden a témát felvetem, és utána bemutatom a ma esti különleges beszélgetőtársakat. A mai eseményünk címe az az, hogy Jézus bekövetne, és a tömegkultúráról, divathullámokról, influencerekről fogunk beszélgetni, és nem is akár kikkel, hanem kezdem a bemutatást itt mellőlem. Török Csaba atya, római katolikus plébános Esztergomban, és emellett egyetemi tanár, és azt is kell róla tudni, hogy ő a katolikus püspöki karnak a TV referense, tehát a média világában igencsak járatos. Onnan ismerjük, hogy írt egy cikket, és miután a Bevállalós Egyház című beszélgetést tartottuk vele. Szeretettel köszöntjük. Azt gondolom, hogy sok mindenkinek nem kell bemutatni Kajdi Csaba urat, aki itt ül középen, aki egy... Köszönjük, hogy elfogadta ezt a meghívást. Egy modellügynökséget vezet, emellett az influencer világot belülről egészen jól ismeri, és azt is veszük észre, hogy görbe tükröt is tart, de hát a részleteket majd a beszélgetés során. És Fabinyi Tamás, evangélikus elnök püspök úr, aki pedig nemrégen meghonosította a beszélgető egyház koncepcióját, és úgy gondolom, hogy a mai este is mindenképpen beletartozik a beszélgető egyház képébe. És ha jól tudom, akkor püspök úr is a médiáért is felel püspök karon belül, tehát igen sok médiás szakértővel van dolgunk. Az este koncepció az lesz, hogy alapvetően ti fogtok tudni kérdezni. Én néhány kérdéssel felvezetem ezt a beszélgetést. Kézfeltartásra tudtok majd jelentkezni. Lelőjük a poént, aki kérdez, az kap egy pohár sört, vagy egy pohár olyan italt, amilyet szeretne. Tehát érezzétek motiválva magatokat. Amit látjátok, nincs kamera, nincs közvetítés, erről nem lett streamelve, tehát én nagyon különleges élményben van részletek, akik itt lehettek. Én azzal kezdeném...
Nekünk is egyébként.
Köszönjük.
Engem az érdekelne az egészben, ugye, mert volt egy alaptéma, ami miatt jöttünk, most egy kicsit elment mindenfele ez az egész buli, hogy a Cilla is mondta, hogy a minden héten valami ellen gyűlölködünk, mindent valamit mondunk, stb. Az atya pedig válaszolta, hogy nincs ide, nem idejük, nem biztos, hogy azt mondta, minden héten három dologra sajtó közleményt kiadni, hogy ők ezzel nem értenek egyet, és a másik pedig az, hogy mondta, hogy ugye a felnőttek a keresztények, feltételes módban, igen, és hogy nekik nem dolga már megmondani, hogy miért nem próbál most ebben a világban a tudományokkal, a social médiával közelebb kerülni az emberekhez az egyház. Mert például a pápa twitterezik, stb. Nem kéne sajtóközlemény, csak esetleg a bibliai tanok alapján, egyházi tanok alapján válaszolni arra, ha valaki a kereszténység nevében olyat mond, amivel nem értenek egyet.
Apacuka fundaluka.
Na, ott jó. Most szerintem ez is
visszajött.
Apacuka fundaluka kávéd.
Ez is visszajött. Amit mondtál, az nem példátlan, hiszen évszázadokon át az egész társadalom igazából úgymond Krisztusivá volt alakítva az egyházon keresztül, de hogy most más a helyzet, ahogy beszéltük, hát érdekes lesz a válasz.
Tehát most szólok, én hallgatom, akkor jó. Oké. Tehát amit mondtam, az nem egy kijelentés volt, hanem egy vágyálom megfogalmazása, így tetszik. Tehát a kijelentés arra vonatkozott, hogy mivel ez nem teljesül, ez egy súlyos diszfunkció az egyházban, amit meg kéne vizsgálni, hogy mi váltja ki. De hogy a konkrét fölvetésre válaszoljak, tehát én ott csak annyit akartam jelezni, hogy nekem nem az a legfontosabb kérdés, hogy milyen nyilatkozatokat adnak ki, hanem az, hogy mi az a diszfunkció az egyház életében, hogy generációról generációra olyan híveket produkál a hitoktatás révén, meg a templom révén, révén, akik képtelenek a rosszat rossznak, a jót meg jónak fölismerni. Tehát ez volt az én fölvetésem, tehát én egy diszfunkciót érzékelek, és ennek akarnék utána menni. A konkrét fölvetése pedig azt mondom, hogy 100%-ig aláírva, elfogadva, támogatva. Világos, hogy mindig a szintekről máshogyan beszélünk, mert püspök úr döntéshozó funkciókat is betölt. Én magam azért úgy a vödör középrétegén vagyok, tehát azért mondom, hogy ha a saját felületemet nézem, én két dolgot válaszolok. Az egyik az az, hogy valóban vannak bátortalan kezdeményezések. A tavaszi járványidőszak nekem azért volt izgalmas, mert kényszerhelyzetet teremtett. Mert előállt egy olyan szituáció, hogy ha bármilyen módon kommunikálni akarok, akkor ki kell lépnem úgymond a komfortzónámból, és olyan eszközöket kell kezdenem használni, amikben esetleg nem voltam járatos, távol tartottam magamat. Tehát ilyen szempontból engem nagyon érdekelt volna, hogyha ezt a tavaszi 3-4 hónapot nyomon követjük, és utána próbáljuk értékelni, hogy ki milyen tapasztalatra tetszett, mert volt pozitív is, volt negatív is, hát volt, aki megégette magát, volt, aki meg felszabadult a tudata, tehát ott voltak idős atyák is, akik olyan ezért Facebook betyárok lettek, mint a húzat. Tehát azért mondom, hogy ez egy izgalmas terület. A másik pedig, hogyha ez az én szubjektív bőrömre megy már, én azt tudom magamról, hogy én ilyen szempontból minimum 18. századi vagyok, ha nem régebbi. Tehát nem tudom, tehát ez egy érdekes téma lenne, az alaptéma fölvetés, az influencerkedés miben léte. Én nekem ez egy nagyon érdekes kérdés, ezért nem tudom, kapok-e majd sört, hogy aki influencer...
Elég csehül állsz egyelőre, úgy látom.
Igen, tehát aki influencer, annak milyen valódi hatása van. Tehát szerintem nem az az influence, hogy hányan követnek be, hanem hogy a gondolkodásmódban, cselekedetben, döntésben, tehát a gyakorlati szinten ennek van-e hatása, vagy nincs. Mert az egy dolog, hogy 60 YouTube videómat megnézik, de ennek mi az effektje, vagy az outputja. Én erre nem tudok válaszolni, mert én ezt a világot nem ismerem, és ez nekem egy nagyon izgalmas téma lenne, hogy az influencer mit ül influencer, és mit influenszál, hogyha ezt lehet így mondani.
Na, rendben, igen. Szóval azt szerettük volna az előbb kérdezni, csak kicsit más választ kaptunk rá, hogy az egyház vajon miért nem használja az internetes platformokat, bármit? Nem igazán lehet látni. Igen, jó, mi teljesen más, mi TikTokozunk, de nekünk is ilyen nagyon sok követőnk van, és hogyha bármivel kicsit előrébb lehetne hozni azt, hogy a fiatalokhoz eljusson az önök igéi, az önök mondatai, akkor én azt gondolom, hogy jobban kéne az internetet használni. Például van egy TikTokon egy pap, aki szarvasi, ugye? Na, és viszonylag elég sok követője van, és nagyon jó dolgokat ott tudnak kérdezni, ő videóban válaszol, és eljut nagyon sok emberhez. Most csak nézzem meg egy videót, 1 millió ember, lehet, hogy csak 20 ember fog utána bemenni egy templomba, és kicsit jobban érdeklődni, de meg kéne adni a fiataloknak ezt, hogy lássák valahol, hogy mi ez. Meg igen, az sem volt, vagy nem volt talán érthető számomra, amit az úr mondott, hogy nem mernek Isten igazából az államnak ellent mondani, hogy önök igenis lehet, hogy a migránsokat, vagy a melegeket, vagy a leszbikusokat támogatnák, és nem értenek együtt, de nem merünk, mert az államtól nem kapunk támogatást. Szóval akkor itt ez megint csak a pénzről szól, hogy igen, hát hogyha megkapjuk a kis támogatást, akkor igen, akkor bólogatunk, szóval ezt nem értem. Szóval most van valaki, aki azt gondolja, hogy igen, én támogatom az embereket, támogatom a melegeket, a leszbikusokat, teljesen mindegy, hogy kit, és én kitartok ez mellett, most ha ezért az állambácsitól én nem kapok pénzt, akkor mi van? Szóval én azt gondolom, hogy az emberek miatt kéne, hogy legyen az egyház, nem a pénz meg a támogatások miatt, hanem azért igenis, hogy megmutatjuk azt, hogy minden ember el kell fogadni, itt nincs ilyen, hogy ezért vagy azért. És én azt gondolom, hogy ezt az interneten igenis, hogy meg tudnák mutatni, hogy mégis ezt önök hogy gondolják.
Igen, két kérdés egyben mosolódott. Szerintem püspök úr válaszoljon arra, mert ott valószínűleg egy félreértés van, és utána térjünk rá erre a TikTok témára, mert ez tényleg izgalmas, és várjuk az ötleteket, hogy mit.
Az nagyon jó lenne, mert én úgy el tudom képzelni, ahogy Csaba atya, és így tekersz egy nagyot a TikTokon. Hát hallod, én lájkolnálak.
Igen, ezt az államkérdés, én röviden elintézni, mert szerintem én egyértelműen fogalmaztam, de ha mégse, akkor azért pontosítom, hogyha szükséges. Tehát nem azt mondtam, hogy ez kell, hogy befolyásolja az egyházakat. Azt mondtam, hogy van egy ilyen szempont is, ami sokszor megjelenik, és éppen azt próbáltam mondani, hogy van tapasztalat azzal kapcsolatban is, hogy ezzel szemben vannak állásfoglalások. Tehát korán sem ez a kötelező hangfogó van, ugyanakkor az adottságot jeleztem, hogy vannak ilyen szempontok is, amikre sokszor az egyházak odafigyelnek. Én valószínűleg nem akarom magamat minősíteni, de igyekszem azért egy viszonylag nagyobb mozgástérrel próbálkozni, de ez valóban nagyon összetett kérdés. A TikTokozó lelkész valóban biztos több is van, én ezt a szarvasi kollégát ismerem, evangélikus lelkész, Lázár Zsoltnak hívják, és biztos, hogy ezzel nagyon sokakat el tud érni, innen is üdvözöljük szeretettel. Érdekes módon egyébként ő megkérdezte, hogy szükség van erre a beszélgetésre, én remélem, hogy most meg fogja írni, hogy igen, milyen jó volt, mert őt is reklámoztuk. Viszont magamra térve, hogy...
Kövesd a Lázár atyát.
Annyit azért dicsekvés nélkül hadd mondjak, hogy részben a családom, részben a munkatársaim biztatására elkezdtem én is egy Facebook oldal megjelentetését. Pakolok fel rendszeresen. Nem így, hogy minden áron most minden pillanatot közvetítek magamról, de csak hogy a teljes igéje nélkül mondom, ma például fölvettem a lila püspöki ingemet, arra fölvettem egy Fradi meszt, mert éppen Fradi meccs van, és a Molde ellenfele, a Fradi ellenfele viszont egy olyan csapat, amelyiket jól ismerek, és amelynek a városának a püspökén szintén jól ismerem, ezt például föltettem. Vagy föltettem egy ugyancsak ma reggel egy beszélgetést egy 93 éves diakonisszával, hogy az utolsó diakonissza, mielőtt az állam szétszórta ezeket az apácákat és a diakonisszákat, megható találkozás volt egy 93 éves nénivel. És minden, ami szembe jön, igyekszem azokat egy Facebook posztba föltenni, és ha már szóba jött az Iványi Gábor egy fél mondattal, ez a metodista közösség, megosztottam annak az evangélikus lelkésznek a posztját, aki nagyon okosan kifejtette, hogy ez a büntetés mennyire méltatlan, mert nagyon komoly, tisztességes szociális munkát végeznek itt a Dankó utcában és máshol, akkor is, hogyha ő adott esetben politikailag nem ért egyet a Gábornak a nézetével, de külön kéne választani ezeket. Tehát ezek szerintem egy teljesen friss és életre való gondolatok, és igenis jelen vannak a Facebookon. Lehet, hogy nem olyan nagy tömeggel, mint amilyennel Csabát követik, de mindenkit a maga helyértékén.
Csak azt akartam mondani, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, amit felvetettetek, vagy beszéltetek, ugye, hogy az államnak a hatása és befolyása, és az adott politikai helyzet, hogy az mennyire van egyébként egy egyház kiszolgáltatva, és így pont azon gondolkodtam, hogy ugye a második világháború alatt, nem tudom melyik Pius, vagy ki volt akkor a pápa, de ugye például hatásosan nem szólalt fel például ugye a zsidó kérdésbe, és ugye nem állította le, pedig nyilván lett volna hatalma, nyilván a náci Németország megfenyegette, de megtehette volna, hogy felszólal hivatalosan a katolikus egyház. Ugyanakkor mikroszervezetekben, például Párizsban, a Notre Dame de Sion, például rendszeresen bújtatott menekülteket. Tehát, hogy azért makrovilágában abban egyet kell, hogy értsek, hogy lehet, hogy támogat bizonyos dolgokat, de hivatalosan mondjuk egy ilyen nagy szervezet, mint a katolikus anyaszentegyház, így nem tud kiállni, mert ott már politikai érdekek lehetnek, amiknek meg kell felelni. Ami mondjuk egy hülyeség, mert ugye értünk van az egyház, meg mi vagyunk az egyház, de hogy itt van például a befolyásolása. Tehát én nem tudom képzelni, hogyha annak idején a katolikus egyház hivatalos állást foglal, akkor nem biztos, hogy annyi embert mondjuk Magyarországon, ugye itt megint csak megmutatkozik a gyűlöletfaktor nálunk, hogy pillanatok alatt deportáltak, nem tudom én, 600 000 embert, vagy 500 000 embert Auschwitzba. Tehát, hogy, és ez is egy felelősségteljes kérdés a katolikus egyháznál, és ugye egy megkövetése az, hogy egyébként mi bűnbánatot gyakoroltunk azért, hogy nem tettünk semmit az embertársainkért, vagy nem tettünk, vagy sose történt ez meg. Mert nekem úgy tűnik, hogy sose történt meg.
Ja, akkor előbb ide is akkor az eredeti kérdésre. Bűnbánatgyakorlás legmagasabb formája ebben a kérdésben az 2000 nagybőtjének első vasárnapja volt, amikor a római pápa egy bűnbánati liturgia keretében bocsánatot kért az Egyetemes Egyház nevében, a Római Szent Péter téren. Tehát ez megtörtént, dokumentált. Az egy más kérdés, hogy ez akkor világos, hogy a makro-mikroszint eltérése azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy nekünk a magunk szintjén újra kell gondolni, és esetleg előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem elég a makroszinten bocsánatot kérni, hanem azt le kell bontani a magunk helyi szintjeire. De világos, hogy ez egy nyitott kérdés ilyen szempontból, csak azt jelezte volna, hogy azért effektíve a bocsánatkérés megtörtént.
Egy gyors kérdés, mert szerintem, hogy többen nem vagyunk tisztában. A katolikus egyházat úgy képzeljük el, mint egy nagy multivállalatot? Tehát, hogy így van egy nagy multicég, mondjuk a Henkel Németországban, akinek vannak ilyen regionális vállalatai, és mondjuk itt ugye a Magyarországi Katolikus Egyház, ez egy ilyen regionális cég, aki egyébként ugyanazok alapján, a marketing tervek alapján dolgozik, amit Rómában megmondanak, tudod. Heidi Klumot fogod anyukám használni. De hát azt se tudják itt, hogy ez ki az. Taka azt használod. Tehát nálunk is az van, vagy itt a katolikus egyházán is az van, hogy ott központilag megmondják?
Hát most elméleti vagy gyakorlati válasz mondjuk. Hát, az elméleti válasz mindenképpen az,
igazad,
az, hogy...
mondjad. De jó pap vagy.
De
a kereteken belül.
De erre két igaz válasz van. Az első igaz válasz az, hogy a római pápának természetesen joga van bármilyen szinten egyetemes rendelkezést kiadni. Azonban az az elmúlt évtizedek egy sajátos tapasztalata volt a II. Vatikáni zsinat után, hogy a hatékonyság miatt sokkal fontosabb nagyon sok kérdést a helyi szinteken a saját felelősségbe átadni. Tehát nem, ha szabad így mondani, a hadsereg központi tábornoka levezényel mindent Ugandától Új-Zélandig, hanem irányelveket ad ki, amelyeket alkalmazva a helyi körülményekre a helyi püspököknek kell megvalósítani. Tehát most jelenleg ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy Róma irányelveket fogalmaz meg, de nem betűre pontos forgatókönyveket ad. És innentől kezdve ez azt okozza, hogy sok kérdésben országról országra eltérő a helyi püspöki karoknak a hozzáállása, viszonyulása. Tehát például a 2000-es bocsánatkérésnél a pápa effektíve az Egyetemes Egyház nevében tett egy bocsánatkérést, és fölkérte a helyi püspököket, hogy mindenki a saját országában, a saját szintjén tegye meg. Hát világos, hogy ennek van egy olyan racionalitása is, hogy ezt honnan tudja Róma, hogy mondjuk Uruguayban, vagy éppen Litvániában mi az, amivel a helyi katolikus közösségnek szembe kéne nézni a saját múltjából. Tehát ezt valószínűleg ő nem is tudja átlátni, mert átláthatatlan. Tehát ilyen szempontból most már egy olyan fázisban vagyunk, hogy ugyan a pápának van egy erős központi hatalma, és ezzel radikálisan élhetne is, diktálhatna is betűre pontosan, de ez a legritkább esetben történik meg ebben a formában, mert gyakorlati szinten tényleg az jön ki, hogy ha tetszik, ha nem, muszáj a helyi szintnek a saját döntéseit meghozni. Zárójel már csak azért is, mert azt valószínűleg mi magyarok is tudjuk történelmi tapasztalatból, hogy amit nem mi döntöttünk el, hanem a fejünk fölött döntötték el, azt majd úgy is fogjuk megcsinálni. Tehát itt akár a passzív rezisztencia, akár más, az nagyon hasznos tud lenni, amikor központi döntések vannak.
Annyit hadd tegyek hozzá, megint, hogy az egyház ti vagytok. Tehát aki most itt keresztény vagy keresztény szeretne lenni, azt ez egye magára. Mert hiába mond a pápa a 2000 húsvétján gyönyörű dolgokat, hogyha ez nem gyűrűzik le a magyarországi helyi közösségek vagy egyéni embereknek a szintjére. Akkor ér valamit az a bátorítás, és nyilván jó, ha jön bátorítás, ha az kinek a saját szintjén megfogalmazódik, és attól kezdve ő nem lesz zsidógyűlölő, vagy cigánygyűlölő, vagy homofób, vagy folytathatnám. Talán azért is, mert a pápa ezt mondta, de talán azért is, mert ez most már belülről jön. Nem a külső tekintére figyel, hanem magáévé tette ezt a gondolkodást.
De nekem megint csak van bennem egy kérdés, hogy ugye most nem, vagy most már elég régen nyilván beletörődtünk abba, ugye, hogy a jelenlegi most regnáló kormány ugye megcsinált egy nagyon szép emlékművet a Szabadság téren, amely nagyon sok embernek, ugye áldozatoknak sértette az érdekét az, hogy ugye egy olyan szobor lett fölállítva, ahol a szegény Magyarországot a német sas megszállja, és ugye úgy állítja be, nyilván ennek van valami történelmi alapja, de ugye azokat az emberek, mintha német megszállás lett volna, nem, nálunk egy nyilasok kerültek hatalomra, egy antiszemita kormány volt, egy viszonylag, talán nem annyira vaskalapos, de hogy ez sértette az embereknek, nagyon sok embernek ugye az igazságérzetét, hogy az ő hazájában miért állítanak föl egy ilyen szobrot. Most kérdem én, a Magyar Katolikus Egyház mit tett ennek érdekében, hogy kiálljon ezek mellett, az emberek mellett? Tette valamit, vagy az evangélista egyház tette valamit, felszólalt-e, adott be petíciót? Lehet, hogy hülye vagyok, és tett, csak fogalmam sincs, anyukám, mert nem azért vagyok itt, hogy mindent tudjak. De hogy volt-e bármilyen olyan hivatalos lépés? Mert ez viszont igenis a helyi regionális egyházat érinti. Nyilván Rómában, érted, a Vatikánban ott puposkodik a pápa, fogalma sincs, hogy ott mi történt, érted, nem biztos, hogy képben van. De hogy azért kellene, hogy valami olyan felelősség legyen az itteni egyházvezetésben is, amelyben ő azt mondja a híveinek, hogy nem, ezzel nem értünk egyet. A társadalomban ez egy probléma, tehát hogy nem véletlen mentek ki az emberek és tüntettek. Tehát csak egy picit olyan, mint ami engem nem érint, azzal nekem nincs semmi gondom, tudod? Tehát hogy így, tehát kicsit úgy vagyunk vele, mit tudom én, az nem az én kukám, hát mit érdekel? Hát de anyád úristen, itt a te lépcsőházad is szemetes, tudod? Tehát, hogy egy, tess, most.
Hát nézd, most, bocsánat, de ez tényleg információhiányos terep úgy tűnik, mert az életmenetén Erdő Péter Biboros többször személyesen vett részt, illetve amikor nem vett részt, üzenetet írt. Tehát azért mondom, hogy ez tényleg információhiányos terep, hogyha azt gondoljuk, hogy a Magyar Katolikus Egyház a legfelsőbb szinten nem foglalkozott a zsidóság kérdésével, vagy a közös történeti múlttal. Hát most elnézést csak, hogy egy nagyon plauzibilis példát említsek. Én itt a Terézvárosban elég régóta tevékenykedem. Hát itt világos, hogy a plébánia lakosságának egy nagyon jelentős része zsidó. Tehát magyarán szólva, én magam is így belekerültem a keresztény zsidó társaságba, magam is rendszeresen találkozom zsidó barátokkal, és hát elnézést, de pont itt van a Terézvárosi templom, ami a gettónak a sarka volt 1944-45-ben, ahol Schweitzer József főrabbi és Erdő Péter bíboros együtt avatott egy lélekharangot, ami, ha mindig megszólal, az áldozatokért szól a katolikus plébánia templom tornyában. Ráadásul ennek a lélekharangnak a védőszentje Edith Stein, ugye ő egy zsidó filozófia professzor asszony volt, az első nő Németországban, aki önálló katedrát kapott felsőoktatásban, tehát ő a nőmozgalomnak is egy kiváló alakja volt az 1920-30-as években. Katolizált, szerzetes lett, és Auschwitzban, gázkamrában végezte. A történet már csak azért is érdekes, mert ez a 12. Piuszos fölvetésre is reflektál. Edith Stein Hollandiában élt egy kolostorban. A holland katolikus püspökök elkezdtek tiltakozni politikai szinten. Mi volt a válasz? Elhurcolták azokat is, akik korábban védelem alatt álltak. Tehát a holland püspökök tiltakozása 30 ezer áldozatot követelt, tehát nem megállította a folyamatot, hanem fölgyorsította a folyamatot. Edith Stein emiatt halt meg 1941. augusztus 9-én auschwitzi gázkamrában. Egyébként nem véletlen, hogy II. János Pál Európa társvédő szentjének jelölte őt. Tehát ismétlem, Schweitzer József és Erdő Péter itt a király nagymező sarkán.
De én nem arról beszéltem, én egy adott szoborról beszéltem, hogy azzal kapcsolatban, én ezt
az adott szoborról azzal tisztában vagyok, hogy a... információm.
Na mert arról beszéltünk, csak más volt a válasz.
Szerintem egy picit kanyarodjunk vissza a vezetőmánkhoz.
Megvalom őszintén, de most bocsánat, de azt az adott szobrot én azt mondanám, hogy először a politikusok rendezzék le a politikai harcaikat, és a történészek a történészeiket. Én elmondtam a válaszomba, hogy bocsánat, én a magam ügyét elvégzem azzal, hogy a zsidósággal én állandó kapcsolatban vagyok. Ne haragudj, valószínűleg én többet járok zsidókhoz húsvéti vacsorára, mint mások, akik a teremben vannak. Tehát azért mondom, hogy bocsánat, de Én elhiszem azt, hogy lehet nagy kérdésekről általánosságban elveket megfogalmazni, de azért én visszapimpogoznám oda is a kérdést, hogy az én személyes szintemen mi az, amit én megteszek. És én azért felelősséget vállalok, amit én az én személyes szintemen megteszek. Én nem tudok a katolikus egyház nevében nyilatkozni, mert se püspök nem vagyok, se püspöki konferencia nem vagyok, se semmi egyéb nem vagyok. Én a magamét vállalom.
Csak én ezért lettem ide hívva, hogy beszóljak, ne haragudjál már, nekem ez a munkám.
Világos, hát én is azért szólok, de mert...
Nézd oda.
És külön estét megérőt.
Most viszont már nem rengetegen kérdeznének, hogy egy mikrofont kéne adni.
Így van.
Azt már hallottuk, hogy a katolikus liturgiát nem szeretnéd megreformálni, de hogy esetleg van-e olyan ügy, ami mögé mondjuk be tudnál állni valamelyik egyház mögé, tolnád-e őket ki, egy kicsit Instagramon, vagy pedig van-e valami olyan gondolat, ami ilyen egyházi gondolat és közvetítenél esetleg szívesen, akár itt a zsidó-keresztény megbékélés kapcsán, akár a melegek kapcsán, bármilyen gondolat van-e, ami miatt te úgy érzed, hogy mondjuk be tudnál állni valamelyik egyház mögé és kicsit tolni őket, és akkor az atyához, meg a püspök úrhoz meg az lenne a kérdés, hogy ti örülnétek-e, partnerek lennétek ebbe, jó-e ez, hogyha világi, laikus influencerek mondjuk valami keresztény gondolatot próbálnak nyilván a saját tolmácsolásukba közvetíteni.
Elkezdhetem, addig gondolkodsz, jó?
Bár jó, gondolkodom.
Nem szokott sok... Nem, jó, nincs sok időre szükséged általában, de...
Jó, hát akkor elkezdek gondolkodni.
Én azt mondom, hogy én nagyon-nagyon örülnék. Tehát itt, amit mondott a Csaba atya, ezzel akár Edith Steinnel kapcsolatban, én már elképzeltem, vizualizáltam magam előtt, hogy te holnap után ezt meg fogod osztani, és azt mondod, hogy baromi izgalmas dolgot hallottam egy Edith Steinről, és ez az én számomra fontos, és ez egy példaértéki dolog, hogy zsidóként apáca lett, apácaként koncentrációs táborba végezte. Tehát ezt, ami elmondjuk a szószéken, vagy megírjuk a Reformátusok lapja, vagy Evangélikus Élet című világlapban, az eljut 60 emberhez. De ha te ezt megosztod ezt a szorít, az 600 ezer emberhez, nem tudom, hogy túloztam, de sokakhoz eljut. Tehát persze, hogy jót tenne nekünk, én ezt igényelném is, és biztos, hogy lenne egy csomó terület, ahol együtt kéne dolgoznunk. Az influencerségről kezdtünk, annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy ehhez talán még az is hozzátartozik, és ez inkább hozzá is kérdés, hogy nem gondolod-e, hogy néha te veszed át a papoknak a szerepét? Ahogy a régen a papokra ilyen ájtatosan és orákulumot várva, kinyilatkoztatást várva néztek, nem úgy várnak-e esetleg tőled egy megszólalást, egy megjelenést, és ahogyan megsüvegelték a papokat, és nagy tisztelettel fogadták, nem érzel-e te olyat néha? Tudom, hogy te viccet is csinálsz sokszor az influencerségből, és nevetségesé akarod tenni azokat, akik ezt nagyon laposan művelik, de végül is eljutottál egy nagyon magas ismertségi és elismertségi szintre, és ez a te felelősséged is ettől kezdve, hogy nem töltöd be szekuláris módon az egyházi szerepet.
Hát az van akkor, hogy én itt két bukott influencerrel dumizom, ugye, hogyha azt veszük.
Nem bukott.
Csórik,
nézd
60 emberre.
Nézd meg a Facebook oldalamat. Nézd meg a Facebook oldalamat, meglátod, hogy nem bukott.
Egyébként nyilván, de ne röhögjél már. De van egyébként nyilván egy ilyen társadalmi felelősség. Itt az a kérdés, hogy az ember mennyit le tud azonosulni ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy meg akkor, hogyha én azt látom, hogy itt egy jó dolog történik egy egyházon belül, hogy és hogyha az alap... De én egyház nélkül, vagy hit és vallás nélkül beszélek arról, hogy mennyire kéne elfogadónak lenni. És magam is az vagyok. Nyilván én is egy picit náci tudok lenni olyan emberekkel szembe, például a Dúró Dóra bedúrant, ugye? Tehát aki kirekesztő, de alapvetően én is arra törekszem. De ehhez nekem nem feltétlen az egyházra van szükségem. Én egy picit azt gondolom az egyházról, hogy az egy cég, az egy nagy multicég. Az azért sok esetben a pénzről szól, milliárdokról, tehát hogy egy picit eltávolodtunk, de ugye nem most, hanem ugye mondtad, hogy te ugye a 18. században képzelnéd el magad. Tehát, hogy azért ott is, ha megnézed a, nem is tudom, hogy milyen hatalma volt az egyháznak, milyen vagyon fölött rendelkezett. Tehát, hogy az már egy biznisz volt. És ugye az állam és az egyház együtt irányították a népet. Ugye Napóleon azt mondta az egyházra, az azért, már nem tudom, hogy pontosan idézni, de hogy az egyháznak az a feladata, hogy féken tartsa az embereket. Tehát, hogy... De nyilván influáltak a papok is, tehát az ő kezükben volt a tudás. Tehát, hogy ők mondták meg, hogy merre van az előre. Ha tudok azonosulni valamivel, akkor abszolút el tudom képzelni, hogy az ember ezt a fajta, hát most ezt picit olyan fura azt mondani, ezt a hatalmát, de hogy ezt a fajta befolyását vagy influálását ez tudja használni, és jó dolgokra is tudja használni. Én azt gondolom, hogy van egy felelősségvállalás, tehát hogy nem mondhatsz olyanokat, nem gyűlölködhetsz, nem uszíthatsz embereket. Tehát például most volt egy ilyen eset, hogy az Epres Panni bedühödött, és kiírt egy Insta posztot, egy magazinnak a főszerkesztőjét megnevezve, aki ellen egy ilyen gyűlölet hagyja, rohadj meg, dögölj meg. Mert hogy ugye az van, hogy te kiírsz egy ilyet, hogy szégyeld magad, kukac, Zsuzsi Máté, az te egy kulturált formába adod, de amikor eljut a népharagig, az már nem kulturált. Tehát ott már az van, meg fogsz halni, lelőllek, kivégezlek, kihúzom. Tehát hogy az már eszementé válik ez a dolog. Tehát, hogy igenis, ha valakinek vannak követői, akkor felelősséggel tartozik, nem mondhat akármit. És meg kell próbálnia, miért őzök itt már, ezt most mondd meg, hogy meg kell próbálnunk egyébként jó dolgokra használni ezt.
Az idő érdekében azt mondanám, hogy aki kérdez, az mindig egy válaszadót jelöljön meg, akitől választ szeretne hallani. Az úriembert láttam először.
Én azt gondolom, hogy Jézus nem volt véleményvezér. Azért nem, mert a véleményvezér az függ igazából a közönségétől. Jézus abszolút nem függött a közönségétől, tehát nyugodtan mondhatták neki azt, hogy kemény beszéd kihallgatja. Nem foglalkozott vele, nem ez volt a dolga. Nyugodtan beszólhatott akárkinek, mert azt mondhatta, hogy hiperák fajzata, és mert ez volt az igazság. Tehát egy influencer, egy véleményvezér, az alapvetően ki van szolgáltatva a saját közönségének. Jézus nem volt. Ehhez kapcsolódik egy kicsit a kérdésem, hogy most, amikor volt ez a járvány, igazániból fölfogtuk-e azt, hogy milyen veszélyeket jelent, és ezt én katolikusként látom jobban, internetnek, a médiának a használata. Egy egyszerű példát mondok, az én édesanyám az majdnem napi templomba járó volt. Változott a világ. Ma már bekattingat magának egy megfelelő szentmisét a tévéről, és már nincsen igénye arra, hogy valódi keresztény közösségbe bekapcsolódjon. Ez a hit szempontjából romlás. Tehát nem lehet virtuálisan keresztény valaki. Tehát beszélhetünk róla, hogy milyen jó ezt használni, de annak idején azt gondolta nagyon sok ember, hogy milyen növeljük, mit tudom én, a zenei színvonalat a katolikus szentmiséken, és Mozarttól rendeltünk, meg Liszttől zenéket. Tönkretették a profik, ők profik voltak, tönkretették a katolikus szentmiséket. És igazániból a médiát is igazán jól a profik tudják használni, de nekünk nem feltétlenül arra van szükségünk.
Nehéz erre, mert sok a fölvetés, tehát azt aláírom, hogy Jézusnak egy sajátos logikája van, amiben a konfrontációnak és a magára maradásnak az elemei benne vannak. Tehát ő bevállal olyanokat, hogy gyakorlatilag lenullázza a hallgatóságát, és ott hagyja az egész terepet, és megy tovább, úgymond egyedül. Tehát Jézusnak nem célja az, hogy sok embernek tetszen, amit mond. Ez valóban egy nagyon fontos alapkijelentés, és ezt ő maga tudatosan ki is mondja többször az evangéliumban. Nincs jelentősége annak, hogy hány embernek tetszik, nincs jelentősége annak, hogy hány ember követi. Valószínűleg én egyházi emberként azt mondanám, hogy ez egy nekem fontos üzenet, hogy ettől oldódjam el. Nincsen statisztikája, úgymond, a hitnek. A hit az nem statisztikai kérdés. És ez egy nagyon fontos szabadsági tényező. Tehát ez valóban a szabadság egyik alapelve, hogy nem a számok fognak semmiről sem dönteni. Egyébként ilyen szempontból Bergmantól az Úrvacsora című filmet ajánlom megnézést. Az sok szempontból nagyon izgalmas és nagyon elgondolkodtató. A másik felvetéskör a karantén időszak. Én végig könyörögtem, hogy próbáljuk a folyamatokat nyomon követni. Mert valóban az életvitel átalakulásai kulcskérdések, mert világos, hogy a kereszténység az nem azon múlik, hogy milyen brendet viselek, akár nyakláncként, töltőzékként, hova járok vasárnap. Ez egy huszadrangú kérdés. Itt életvitel szintjén jelentkeznek a legfontosabb helyzetek. És valóban itt van egy nagyon erős tolódásunk, ahol iszonyatosan erős ellen, iszonyatosan nehéz ellen tartani. Ugyanis Jézus Krisztus megtestesülése az alapvetően materialista alapelvre kötelezi a hitet. Tehát én katolikusként azt mondom, hogy nincsenek szentségek anyag nélkül. Nem történik kegyelem anyag nélkül, ha szabad így mondani a szentségekben. Fizikai jelenlét, fizikai tér, valódi emberi kapcsolatok. Ha az életemből egy konkrét példát, az egyik legelső virtuális kezdeményezés a virtuális plébánia volt 20-valahány éve. Ahogy én ott elkezdtem az agytröztökkel ott együtt gondolkodni, én azt mondtam, hogy nekem mindig az az alapvető problémám, hogy nincs lelépési stratégiánk. Tehát ebben a műfajban nem az a nehéz, hogy bebolondítsak embereket a virtuális plébániára, ebben az a nehéz, hogy hogy rúgjam ki őket onnan. Tehát magyarán szólva nekem nem az a célom, hogy a virtuális plébániára bárki eljöjjön, nekem az a célom, hogy egy valódi élő közösség részévé váljon. Mi a lelépési stratégia? A kirakat megvan, a reklám megvan, a virtuális közeg megvan. És amikor emberek elkezdtek olyan üzeneteket írni, amiből kiderült, hogy a valódi emberi törődést itt akarják megoldani az internetes térben, hát akkor azt mondtam, hogy gyerekek, itt vége van. Tehát itt elromlott az egész, és itt rossz vágányra kerültünk. De nem tudom, hogy mi a lelépési stratégia. Mert behívni és becsábítani könnyű, kidobni meg piszok nehéz. De nem az lenne a lényeg, hogy ki a nagy semmibe, hanem ha szabad így mondani, kivezetni. Ez a jó szó, nem kidobni, kivezetni.
Én azzal vitatkoznék veled, hogy Jézus nem volt influencer. Mert Jézust követték. Tehát Jézusnak óriási követő tábora lett. Jézus nem úgy beszélte, hogy amit hallani akartak mondjuk ugye az emberek, de mégis olyat mondott, amit meg akartak hallani az emberek. Tehát, hogy Jézusnak ugyanolyan, tehát, hogy egy modern, egy mai influencer, tehát kiről beszélek, a nem magamról, de hogy amikor én ezt elkezdtem csinálni, akkor 2000 ember ő követett. Én pontosan ugyanazt adtam, mint a baráti körömnek mindig is adtam. Semmivel se adtam többet. És mégis erre volt utána igény. Tehát, hogy ezt elkezdték követni. Tehát Jézus, ha még nyomta volna egyébként ott a csengőt, akkor még több követője lett volna. Tehát, hogy ő a tetteivel, a beszédjeivel, ő igenis egy remek influencer volt. Tehát, hogy én ezzel most így nem értek egyet. Nem megfelel... Tehát, hogy Ha elmondod a gondolataidat, amik egyébként szárba szöknek, akkor már megérte az egész. És nyilván ez az alapja.
De azért volt az szerintem, mert nem akart az lenni. Tehát,
én ha is akartam.
Csinált, azért csinált jól vélhetően, és csomóan meg elrontják, mert egy receptkönyvet követnek, hogy azt mondják, hogy ezt és ezt kell csinálni, de nem hiteles. Tehát ha eszembe jut Deák Ferenc példája, hogy kiül az asztal főn, hogy őt ültetik az asztal főt, vagy mást, és azt mondja, hogy ahol én ülök, az az asztal fő. Tehát nem a külső körülmények szabják meg, hanem a belső tekintély. Jézus nem akart mindenáron jópofizni, nem akart mindenáron népszerűséget hajházni, nem akart mindenáron még csak beszólni sem a farizeusoknak, de amikor arról volt szó, hogy az igazságért fel kellett emelni a szavát, akkor beszólt a farizeusoknak, nem azért, mert ezt tanácsolta az ő médiatanács, hanem azért, mert ez belülről jött és természetes volt az ő számára. És ugyanígy, ha a nyomorékot meglátta az útszélén, akkor nem méricskélt, hogy ezzel most veszítek a népszerűségemből, vagy csökkentek a népszerűségemből, vagy gyerek a népszerűségemhez, hanem azt mondta, hogy ott van, bajban ez az ember, segíteni kell. És ezek mind szépen összeálltak egy rendszerré. Tehát azonos volt önmagával.
Tehát akkor influencer volt?
Nem akart az lenni, de azzá vált.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.